Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Megkezdte a Magyar Posta a februári, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedének kézbesítését, írja az Infostart. A kifizetések egy összegben egy azon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek. Péntektől érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-i országgyűlési választásról, írja a Nemzeti Hírügynökség. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében arról értesíti a választópolgárokat, hogy szerepelnek a szavazóköri névjegyzékben. Az értesítők nyomtatása a február 4-i névjegyzéki állapotnak megfelelően történik. Azok kiküldésével a Nemzeti Választási Iroda a Magyar Postát bízta meg. A 7,6 millió választópolgárnak legkésőbb február 20-áig kézbesítik az értesítőt a lakcímükre. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél, a helyi választási iroda vezetőjénél jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki. Két éve indult el a vállalatokat tisztán elektromos gépkocsik beszerzésében támogató program. A sikeres kezdeményezés megemelt keretösszeggel és meghosszabbított benyújtási határidővel folytatódik, közölte Lantos Csaba energiaügyi miniszter. A támogatás további 5 milliárd forinttal bővül, a pályázatokat április közepéig lehet benyújtani. Emeli az energiatároló pályázat támogatási keretösszegét a kormány, de konkrét összeget nem említettek, derül ki az Infostart cikkéből. Eddig 75 ezeren nyújtottak be pályázatot energiatároló programra, amelynek a jelenlegi keretösszege 100 milliárd forint. Évtizedes csúcson van a magyar szabadalmi bejelentések száma. 2025-ben 533 szabadalmi bejelentést tettek a magyar innovátorok, közölte Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Facebook oldalán. A miniszter a videóban arról beszélt, hogy az elmúlt évi magyar szabadalmi bejelentések száma 40%-kal meghaladta a két évvel korábbit. Külön öröm számomra, hogy az egyetemek és a megújult magyar kutatási hálózat szabadalmi aktivitása tovább erősödött, fogalmazott hozzátéve, hogy tavaly már 164 szabadalmi bejelentést tettek, több mint háromszor annyit, mint három évvel korábban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma Bács-Kiskunvár megyében egy pecsenyakacsa telepen magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta. Az érintett állományok felszámolása folyamatban van, tájékoztatta a hivatal a Magyar Távirati Irodát. A tájékoztatás szerint a betegséget lakiteleken egy 13.500 egyedet számláló pecsenyakacsa állományban mutatták ki. A kormány elvárása januárban is teljesült, a magyar benzinkutakon olcsóbban tankolhattunk, mint a szomszédos országokban élők, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar Távirati Irodával. A tárca tájékoztatása szerint a szomszédos országok átlagához képest januárban is kedvezőbb üzemanyagárakkal találkozhattunk a hazai töltőállomásokon. A benzin tavalyi átlagára 4 forinttal, még a gázolai 3 forinttal volt alacsonyabb a szomszédos országok átlagánál. A milánói San Siroban rendezett nyitó ünnepséggel péntek este megkezdődött a 25. téli olimpia. A játékok 16 sportág 116 versenyszámában zajlanak. Magyarország 15 sportolóval 5 sportágban vesz részt az olimpián. Híreink végén az időjárásról. Sok felhőre, az északkeleti negyedben tartósan borult időre van kilátás, ugyanakkor az ország középső, északnyugati délkeleti részén akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Kisebb csapadék a nyugati, délnyugati tájakon, valamint az északkeleti ország részben fordulhat elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között várható, de északkeleten ennél hidegebb is lehet.
Reklám.
A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nincsen már
Kedves hallgatóink! Következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora.
A videójátékosoknak az 51%-a mondja azt, hogy azért játszik, mert unatkozik. Ez egy nagyon jó hír. 51% azonnal fölállítható a képernyő mögül. Ha ilyen programok miatt állítjuk föl.
Mert ez másról szól.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat az Evangélikus Rádió misszió műsorában. Az Evangélikus Missziói Központ 2025. évi konferenciájának egyik előadója Szűcs Sándor, generációkutató, teológus volt. Egyik előadásának középpontjában az Y és Z generáció, tehát a mai gyerekek és fiatalok álltak. A felnövekvő nemzedéket az őket érő hatások megismerésével, figyelembevételével elérhetjük Krisztus örömhírével, vallja az előadó. Szerkesztett formában hallhatják a Generációk a misszióban című előadást.
Lehetsz fémcsillag vagy megasztár, mindened megvan, te nem ettől leszel boldog, mert ez múlandó. Az igazi érték az máshol van, nyisd meg a szíved, és megérted, hogy ez így van, mert ez erről szól.
Szűcs Sándor generáció kutató, Generációk a misszióban című előadásából hallhatnak részleteket.
Ezt az előadást azzal a fókusszal szeretném elmondani, hogy hogyan tudjuk az evangéliumot eljuttatni a kortársainkhoz ebben a nagyon zűrös, zavaros 21. században. Mielőtt belemegyünk az adatokba, meg a trendekbe, meg abba, hogy mi történik a generációkkal, szeretnék három igét így bevezetésképpen elmondani. Az első a nagy misszióparancs. Máté evangéliumának a végéből azt mondja Jézus: nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek a nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Én úgy tértem meg, hogy egy bibliatudós professzor lett a legelső barátom a megtérésem után, amikor 18-19 évesen megtértem, és 5 évig Bibliát olvastam és Bibliát fordítottam, és egy bibliai lexikont készítettünk, utána mentem teológiára, és engem átmosott a görög eredeti, az Újszövetséggel kapcsolatban. És ezt az írverset, amit most felolvastam, és amit mindannyian nagyon jól ismerünk, hogy ez a misszió parancs, hadd mondjam el úgy, ahogy a görög eredetibe le van írva. Ott van egy függő szerkezet ebben. A magyar fordítások nem adják vissza azt, amit Jézus azt gondolom, hogy át akart adni a tanítványainak. Az eredeti fordítás szerint, a nagy misszió parancs úgy hangzik, most nem szó szerint fogom mondani, azt mondja Jézus a tanítványainak: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ezt a hatalmat, amit az atya nekem adott, én most nektek átadom. És a függő szerkezetnek van egy átkötő szava a görögben: mindaddig, amíg azt teszitek, amit mondtam nektek, elmentek, hirdetitek az evangéliumot, tanítványokká teszitek az embereket, és megkeresztelitek őket az atyának, a fiúnak, a szentléleknek a nevében. Tehát a Jézus által az Istennek a minden hatalma, ami nekünk van adatva, az arra a célra adatott nekünk, hogy hirdessük az evangéliumot. és nem tudom, hogy az evangélikus egyházban mennyire van ismertsége egy Spurgeon nevezetű prédikátornak. Nekem ő nagyon nagy ilyen hithősöm volt, rengeteg anyagát fordítottuk, szerkesztettük, még nagyon sok évvel ezelőtt, és én nagyon irigykedtem mindig Spurgeonre, 30 évig prédikált egyetlen gyülekezetben, a Tabernákulumban, hetente körülbelül 20-szor, és az egy 8000 tagú gyülekezet volt, és a 30. évfordulóján volt egy ünnepi istentisztelete, és hát bocsánat, hogy így mondom, volt képe azt mondani a szószékről, hogy hálát adok Istennek, hogy ebben a templomban az elmúlt 30 évben nem volt olyan istentisztelet, ahol ne tért volna meg legalább egy ember. Tehát ez valami döbbenet. És Spurgeon azt mondta, és ezt tanította tovább a prédikátoroknak, akiket képzett, hogy ha egy egyházban, egy gyülekezetben van minden, amit el tudunk képzelni, diakóniai szolgálat, árvaház, énekkar, bármi más, de a gyülekezet nem növekszik napról napra, hónapról hónapra, évről évre, üdvözülőkkel, Krisztushoz megtért emberekkel, akkor az a gyülekezet nem az Isten munkatársa az emberek üdvösségre vezetésében, hanem a sátán munkatársa az emberek kározatba hagyásával. Na hát utálták ezért a Spurgeont rendesen, de azt mondta, hogy van egy küldetésünk, hogy az örök élet evangéliumát tovább mondjuk. Ez az első gondolatom. Második gondolatom, Máté 16:18. Péter beszélget, megkérdezi Jézus a tanítványait, hogy kinek mondtok engem. Péter rögtön mondja a leckét, te vagy a Krisztus. És azt mondja, van egy nagyon-nagyon ismert igevers. Azt mondja Jézus Péternek, hogy te Péter vagy, én pedig ezen a kősziklán fogom fölépíteni az én egyházamat. És akkor bizonyára hallottak már erről prédikációt, hogy van ez a Petra, Petrosz szójáték a görögben, hogy nem a Péteren épül fel, hanem Krisztuson, aki a kőszikla, épül fel. De én a folytatást szeretném mondani. Úgy folytatja Jézus, hogy amikor fölépül az egyház ezen a kősziklán, a pokol kapui sem diadalmaskodnak rajta. És nekünk erről a kapuról valamiféle olyan kép él a fejünkben, hogy nem tud bejönni az ördög a gyülekezetbe, mert olyan erős kapuja van, hogy kint tartja a bűnt. Mikor azt jelenti ez az ige szakasz, hogy az evangéliumnak olyan ereje van, a Krisztus egyházának olyan ereje van, hogy széttöri a pokol kapuját, és bemegy oda, és egy pünkösdi prédikátor tartott egy evangelizációs beszédet erről az igeversről, azt mondta, hogy hát testvéreknek az a dolgunk, hogy kifosszuk a poklot. Bemenjünk, és kihozzuk onnan az ott lévőket. És nincs az a kapu a pokol ajtaján, ami ellen tudná állni a Krisztus hatalmának és az egyháznak. Ez egy ígéret. Tehát az első, amit mondtam, az a cél volt, van egy ígéretünk. És van egy eszköz. Az eszközhöz pedig az abcsádből szeretném Pál apostolnak az Areopagoszi beszédét felemlegetni. Amikor kiáll, és azt mondja, hogy a ti költőitek azt mondják, hogy nem egy testtől, meg vértől származunk, és ott ülnek a görögök, és Pál apostol az első Korintus levélben beszél arról, hogy én zsidónak zsidó vagyok. Elmegyek egy zsidó zsinagógába, hozom a Tórát hónom alatt, és akkor óhéberül nyomhatjuk az Ószövetséget. Görög vagyok, akkor nyilván nekünk nem dolgunk, hogy ismerjük. Pindarosznak hívták azt a görög költőt, akit Pál apostolot idézett az Areopágoszon. Ez egy meleg görög költő. És Pál apostol azt mondja, hogy oké, őt ismeritek? Akkor induljunk el attól, amit ő írt, ami a kultúrátok. Innen elindulva el fogom mondani nektek az evangéliumot. Hogy hogyan tudunk eljutni egy görög költőtől, voltak éppen ez a prédikációja Péternek az Areopágoszon. És azt mondja Péter, hogy oké, görögnek, viszont görög leszek. Akkor görög költőt fogok idézni. Én nagyon sokszor prédikáltam úgy, hogy ilyen hollywoodi filmekből vetítettem jeleneteket alapige helyett, és akkor az Arnold Schwarzeneggernek a Terminátorjától eljutottunk a Krisztus evangéliumáig. Mert ha mindenki Terminátort néz, meg Matrixot néz, mert görögök vannak a templomban, akkor a Schwarzeneggertől fogunk eljutni Krisztusig. És ez, amit most szeretnék mondani a generációkról, ez erről fog szólni. Mert azt látjuk, hogy nehezen tudjuk elérni, és nem értjük a fiatalok világát, és a gyerekeink maximum kikonfirmálnak, és utána elveszítjük őket, és a fiatalok ma máshol élik az életüket, és akkor most generációkutató vagyok megint, úgyhogy jönnek az adatok, a trendek, meg a tények a gyerekekről, meg a fiatalokról. Itt körülbelül a 20 év alattiakról fogok beszélni, és amit mutatok, azt azért mutatom, hogy szeretném, hogy megértsék az ő világukat. Hogy ők miért olyanok, amilyenek.
Felkelek újra, még ha elestem is. Előttem a cél, biztos megint. Ne örülj ellenségem, ő tanít járni a vizen. Engem csak a szemem rólam. vegyen, és bármi történjen is velem, csak ő a célom nekem.
Lélek hangoló.
Szűcs Sándor generáció kutató, Generációk a misszióban című előadásából hallhatnak részleteket.
Létezik ez a TEDes előadás. Ez egy platform a világban, ahol a legokosabb emberek 5-20 percben beszélnek a legokosabb dolgokról, és ezt a TED konferenciáknak hívják. Van magyar nyelvű, illetve nagyon sok le van feliratozva az interneten. Többek közt ezt a TED konferenciát is meg lehet hallgatni, túlingerlési hatás, ez a címe. Egy jó, bő 10 éves neurológiai kutatásnak az összefoglalása egy 18 percben, amit a Dimitri Christakis és a csapata végzett el. És ennek a kutatásnak az volt a lényege, hogy azt vizsgálták meg nagyon hosszú távú utánkövetéses vizsgálatban, hogy mi történik azokkal a gyerekekkel, akik az első életük első 3 évébe képernyőt néznek. Rendszeresen sok képernyőidőik van. És megnézték érettségig, 18 éves korukig, hogy hogyan alakul az életük utána. Na most az első 3 év azért nagyon fontos, mert a központi idegrendszer az első 3 évben 15-szörös sebességgel fejlődik. A neuronoknak az osztódása, az új kapcsolatoknak, a szinapszisoknak a kialakulása, ez 15-szörös sebességgel történik az első 3 évben. Az a célja, hogy a kisgyermek elkezd látni, hallani, tapintani, tapasztalni a környezetéből, és az agy megtanulja ezeket az ingereket feldolgozni. Na most mi történik akkor, hogyha az első 3 évben túl sok a képernyő? Legyen szó televízióról, tabletről, bármiről. A mai videóanyagokat úgy vágják meg, ez az iparági standard, hogy 3-11 másodpercenként vágások kellenek bele. Újból és újból új ingerek jöjjenek. A kisgyereknek az agya azt tanulja meg, hogy pörög az információ. Állandóan valami új jelenet van, állandóan valami új hanghatás van, és az agy elkezd erre kondicionálódni, és aztán, amikor nincs a képernyő előtt a gyerkőc, hanem a valóságban van, akkor rájön arra, hogy a valóság írtó lassú, és nagyon unalmas a média tartalmakhoz képest. És ennek a kutatásnak az lett a végeredménye, hogy minden egyes óra, amit az első 3 évben egy gyermek digitális hatások alatt tölt, 10%-kal növeli meg az esélyét annak, hogy 6 éves korára valamiféle kognitív diszfunkcionális zavara lesz. Tanulási nehézsége, olvasási nehézsége, vagy bármilyen nehézsége lesz. A képernyő időt ezerféleképpen mérik. 2 éves kor alatt a 42 perc, az sok vagy kevés képernyő idő. Az a szomorú, hogy az a 2017-es adat, 2024-ben Magyarországon 2 óra 28 perc a 2 éveseknek a képernyő ideje. 2 és 6 éves kor között pedig az átlagos képernyőidő naponta 5-6 óra. 6 éves kor alatt. Úgy nőtt föl lassan 2 generáció, hogy az idegrendszerük úgy fejlődött ki, hogy folyamatosan igényli az ingereket. És hogyha nem kapja meg, akkor majd elkezd unatkozni, figyelemzavara lesz, a figyelemzavarból magatartászavar lesz, mert nem tud mit kezdeni, mert nem köti le az, amit tapasztal. A magatartási zavarból tanulási nehézség lesz, a tanulásiból beilleszkedő nehézség lesz, és a végén van egy kimutatható, nagyon hosszú távú romló életminőség. Ez van tulajdonképpen amögött, ami ma a fiatalokkal történik. Ez egy magyarországi adatsor. 3 éves gyerekeknek a szüleivel készítették el néhány évvel ezelőtt, hogy a gyerekük hány éves korban vált napi szinten képernyőfogyasztóvá. 4 eszközt néztek, az okostévét, a telefont, a táblagépet, meg a számítógépet. A kék színű sáv a 0. életév. Tehát még nem töltötték be az első életévüket a gyerekek. 14%-uk már napi szinten tévézik, de 7%-uk számítógépezik, meg tabletezik. Nyilván oda teszi a szülő elé a képernyőt, hogy nézze. Nézze a mesét. 0 évesen 7-14%. Első éves korukban ehhez hozzájön 30-40%, második életévükben további 30-40%, és a harmadik életévüket mire betöltik, 92-97% a mai gyerekeknek masszívan képernyő használóvá vagy képernyő függővé válik. Ugye 2 évesen 5-6 óra a napi képernyő idejük. Úgy nőnek föl a mai fiatalok, hogy az idegrendszerük túl van ingerelve. Erről szól ez a kifejezés, ez a túlingerlési hatás. Túlingerlődik, és ezért, mikor a Veszprémi Egyetemen tartottam egy előadást erről, egy srácot haza kellett vinnem, mert olyan hosszú ideig beszélgettünk utána ugye egy csoportban, hogy lekéste az összes buszát, és akkor én vittem haza. És mondja a srác, hogy egyetemista, és ő sorozat és játékfüggő. Ő tisztában van ezzel, hogy ő amint kilép az egyetemről, vagy Netflixezik, vagy HBO-t néz, vagy pedig játszik a számítógépes játékain, azért, mert ő unatkozik a valódi világban. Nincs mivel feltölteni a világát. Ugye rengeteg dologra szoktuk ma azt mondani, hogy azért nem csináljuk, mert nincs időnk, és akkor ott van a napi 6 óra, 6 és fél óra, amit képernyővel töltünk el. És nem tűnik föl, ez a trükk benne, hogy nem tűnik föl, amikor alkalom alatt rápillantunk a Facebookra. Amikor megcsörren, elővesszük, visszatesszük. Ezeket ilyen mikroképernyőidőknek nevezik, és a 6 órának a legnagyobb része mikroképernyőidő. És folyamatosan képernyő előtt vagyunk, amiből összeadódik rengeteg idő. Van egy Európai Uniós kutatás, amelyik azt mutatta, hogy kifejezetten a videójátékokkal 6 és 21 éves koruk között a mai gyerekek 20 ezer órát játszanak. Tehát van egy ilyen 28 ezer, 20 ezer órás időmennyiség, ami a fiatal korukban digitálisan egy képernyő előtt történik, és ennek van egy csomó következménye. Csak az időt, hogy viszonyítani tudjunk. Egy könyvnek az elolvasása az átlagos magyar olvasási sebességgel 7 órába kerül. Egy táncot megtanulni a nullából 40 óra. Megtanulni egy hangszeren 250 óra. Megtanulni egy idegen nyelvet alapszinten 250 óra, komolyabb szinten 600 óra. 2400 órányi éves képernyőidejük van, gyakorlatilag 9 nyelvet megtanulhatnának évente. Évente csak a képernyőidőből. Ez a lényeg benne, hogy egy elképzelhetetlenül sok időmennyiség az, amit a mai fiatalok és gyerekek digitális hatások alatt töltenek, ami minden tekintetben eltér a valóságtól. Tehát, hogy lehessen viszonyítani a 28 ezer meg a 20 ezer órát, a teljes közoktatási időszaka az első általános elsőtől az érettségig 15 ezer óra. Ennyit töltenek el iskolába. És ehhez képest 28-20 ezer órát töltenek el digitális eszközök előtt. Ez egy párhuzamos szocializáció. 3500 órába kerül egy felsőfokú diplomának a megszerzése. Közel ennyi évente a képernyőidő. Nyilván 6 évesen nem mennek még a gyerekek egyetemre, csak matek, ez az időmennyiség. És van egy Malcolm Gladwell nevű amerikai szociálpszichológus, akitől származik a 10 ezer órás szabálynak a törvénye. Az azt mondja, hogy bármivel fókuszáltan 10 ezer órát foglalkozunk, ha bármibe beleölünk 10 ezer órát, akkor a világ 10 legjobb szakemberek között leszünk abban a területben. És van egy generációnk, illetve kettő, amelyik 20 ezer órát tölt képernyő előtt. És ez átalakítja a gondolkodásmódjukat, átalakítja azt, ahogyan reagálnak a világra, átalakítja az igényeiket, és a gazdaság, a társadalom, a média elkezdi ezt kiszolgálni. Fontos, hogy értsük azt, hogy mi történik a fiatalokkal, és mit kell nekünk erre válaszképpen mondani.
Is love and mercy washing over all our sins? The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna.
Amikor az EU-s kutatás ment, és kijött ez a 20 ezer órányi videójátékos adat, akkor megkérdezték a kutatásban résztvevőket, hogy szerintük mi helyett játszanak ilyen sokat. És ez a saját bevallás és önbevallásos eredményeik voltak. Barátok helyett évente 150 órát videójátékoznak, tanulás helyett 400-at, sport helyett 250-et, család helyett 230-at, hobbi helyett közel 200-at. Van nekik hobbiuk, van nekik családjuk, csak 240-nel többet lehetnének, hogyha nem képernyőznének. És én még azt mondom a fiataloknak, hogy egyáltalán nincs azzal semmi baj, hogy képernyőznek. Csak nem 20 ezer órába. Játszanak 5 ezer órát. Már is felszabadul 15 ezer óra, és ez már is egy óriási mentális terhelés levéte az életükből. És egy ilyen egzisztenciális kitekintés ezzel kapcsolatban. A 2000-es évekig az egész nyugati kultúrában a tanultabbak a férfiak voltak. Ők voltak, akik hozzáfértek a felsőoktatáshoz, ők voltak, akiket a társadalom is nyomott előre. Ez elkezdett 2000-től kiegyenlítődni, és ez a 2024-es magyarországi felsőoktatási statisztika. Gyakorlatilag a lányok kenterbe verik mindenhol a fiúkat. Ma már a lányok 60%-ának van diplomája, és a fiúknak csak a 40%-a. Ma az egyetemet elkezdő fiúk 25-30%-a nem fejezi be a felsőoktatási tanulmányait. A sok ok között egy vaskos szelet a képernyőzés és a digitális hatás. És az utolsó dolog, amit következményként szeretnék megemlíteni, az az, hogy mi emberek úgy vagyunk összerakva, fiziológiailag, amikor stresszes helyzetbe kerülünk, akkor az agyalapi mirigy nyom egy kapcsolót, és eláraszt bennünket három különböző stresszhormon. Az adrenalin, a noradrenalin és a kortizol. Az első kettő, az adrenalin felspanolja a szervezetet, hogyha jön a kartfogótig is, akkor gyorsan szaladjunk és mentsük az írhánkat. A kortizolnak az a szerepe, ezt hívják stresszhormonnak, az a szerepe a stressz helyzetben, hogy lekapcsol minden biológiai funkciót, ami nem az élet megmentéséért fontos. Lekapcsolja az emésztőszerveket, lekapcsolja a nemi hormonokat, a növekedési hormont, a nemi funkciókat. De az ember úgy van megalkotva, hogy a stressz reakció, amikor hirtelen felborul a hormonháztartásunk, hogy mentsük az írhánkat, az természetes körülmények között 5-10 másodpercig tart. Tehát addig van egy ilyen hormonlöket a szervezetben, és utána visszaáll az egyensúly. Mert annyi idő elég, hogy vagy ellógok a kartfogó tigris elől, vagy megesz. Tehát ott nincs tovább ilyen fölösleges stressztermelés. Viszont amikor napi 6 órán keresztül 4 évesen ér bennünket, éri a gyerekeinket, a 3-5 másodpercenként megvágott, skibidító előtt meg az ilyen hasonló videók, ami egy ingerorgia gyakorlatilag, egy állandósú stressz helyzet lesz a szervezetükben. Folyamatosan termelődik a kortizol, és folyamatosan termelődnek a betegségek a szervezetükben, már gyerekkortól kezdve. Ezért van az, hogy például a vastagbélrák, ami régen vezető halálok volt a 70 év fölöttieknél, az most vezető halálok a 30 éveseknél. És ennek rengeteg következménye van. A 20 ezer óra, a Tari Anna Mária írt arról, hogy igazából azért sok, mert ennyi időt töltenek nem valami mással fiatalkorukban. Annyi mindent kipróbálhatnának, és helyette egy képernyőt néznek egy szobában. Ennek az a következménye, hogy kitolódik a felnőtté válás. Ami régen a 70-es években, mert vannak statisztikai adatok, a 70-es években a felnőttekkel 20-21 évesen megtörtént az első házasság, az első gyerekszületés, az a tavalyi adatok szerint a férfiaknál 37,5 év az első házasságkötés, a nőknél 34 év, és az első gyerek az 30,5 évesen születik. Minden tolódik előrefelé. Ma 27 évesen költöznek el otthon a gyerkőcök, otthonról, Skandináv országban 21-22 évesen már lelépnek, és önállóak akarnak lenni, a saját életüket akarják élni. A 74%-uk, ha tehetné, el sem menne otthonról, mert nekik ez nagyon megfelel, hogy a mama hotelban laknak. És a kitolódott felnőtté válásban csak egy érdekes adat Japánból, a Japán mindig előrevetíti azt, ami a nyugati társadalomban történik. A Japán 34 évnél fiatalabb, japán fiatalok 42-44%-a szűz még 34 évesen Japánban. Nem akarnak szexelni. Mert a pornó az 5 másodperc alatt kockázat nélkül kielégülést tud adni. De hogy belemenjenek egy valódi párkapcsolatba, ahol visszautasíthatják őket, megsérülhetnek, nem merik megtenni. És ez terjed Nyugat-Európában is, és Magyarországon is terjed. Miért van ez? Mi van az egész mögött? Mindaz, ami a médiában történik, az összefoglalható ezzel a szófelhővel. Az a 20 000-28 000 óra, az egy olyan világban történik, ami nekik közösséget ad. Mert együtt játszanak a közösségi médiában, egymáshoz kapcsolódnak, inspirál, motivál és lelkesít. Amiben kihívások vannak, amivel küzdhetnek, mert hogy ebben az életkorban mindenki győzelmet akar aratni gyerekként. Csapatversenyben ebben abban a média megadja ezt nekik, a számítógépes játék, meg a közösségi média. Jutalmaz és sikerélményt ad. Flowba kerülnek általa, azaz megszűnik a külvilág, fókuszálnak arra, amit csinálnak, és élvezik közben. Probléma megoldásra épít, minden, amit csinálnak, a játéknak az a definíciója, hogy szimulált probléma megoldás, ezért tud nagyon sok készséget fejleszteni a játék. és mérhető módon ad fejlődési lehetőséget. Ez egy minőségjelző sorozat. A missziós üzenetem az az, hogy akármit akarunk mit csinálni, hittanórát, ifjúsági csoportot, tábort, bármi más, tegyétek elé ezt a minőségjelző listát. Akkor el fognak jönni. Mert 28 ezer órában ezt ők megkapják a médiában. Ha majd olyan tanóráink lesznek, olyan hittantáboraink lesznek, olyan ifink lesz, olyan istentisztelet lesz, mert rendszer generáció és az idősek is akarják ugyanezt, olyan, hogy sikerélményt ad, mert átélem azt, hogy látom az Isten csodáit, nem csak mindig hallom a prédikációt, hogy Isten meghallgatja az imádságainkat. Nekünk a gyülekezetünkben volt egy ilyen imatablónk, kitettük rá képeket meg az imatémákat, és mindig kitettünk egy cetlit, hogy ez mikor teljesült. Hogy lássuk, hogy ez meg is történik. Majd, hogyha ilyenek lesznek az alkalmaink, a keresztény alkalmaink, a videójátékosoknak az 51%-a mondja azt, hogy azért játszik, mert unatkozik. Ez egy nagyon jó hír. 51% azonnal fölállítható a képernyő mögül. Ha ilyen programok miatt állítjuk föl, mert a dögunalmas, a semmit nem kínáló, a semmilyen sikerélményt nem adó, a semmilyen motivációt nem jelentő, a semmilyen fejlődést nem biztosító alkalmak helyett e-sportot fognak játszani. Mert ezt mind átélik ott. Szervezzük át a missziós munkánkat úgy, hogy ezeket a jelzőket elé tudjuk tenni. Mert akkor föl fognak állni a gyerekek a szobáikból, meg a gépeik mögül, és ki fognak jönni az offline valóságba. Mert ez motiválja őket.
Látok egy nemzedéket, kik tudják, mi az elhívás. Egy szent népet, mely hitben jár. Imában térden állva, kérjük őt, hogy jöjj. Az ébredés, Hozsánna, Hozsánna, Hozsánna fenn a mennyben.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szűcs Sándor, Pilis Csabai missziói konferenciákon elhangzott egyik előadásából idéztünk részleteket. A generációkutató teológus két konferenciánkon elhangzott előadása meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján a http://misszio.lutheran.hu webcímen a konferencia menü alatt. Ismétlésként Szűcs Sándor minőségjelző listája szerint a fiatalok számára is vonzó missziós lehetőségben legyen elsőként kihívás, ami lelkesíti őket, teremtsen számukra közösséget, adja meg nekik a fókuszált bevonódás, tehát a flow lehetőségét, építsen probléma megoldásra, és nyújtson mérhető módon fejlődést számukra. Szűcs Sándor munkájáról, szolgálatáról az Abcsel 29 elnevezésű weboldalon tájékozódhatnak hallgatóink. Kérdéseiket, üzeneteiket a következő módon küldhetik el az Evangélikus Rádió missziónak. E-mail címünk evmis@lutheran.hu, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra várunk. Most szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.
Hozsánna, Hozsánna fenn a mennyben. Hozsánna, Hozsánna, Hozsánna fenn a mennyben.
Kedves hallgatóink! Az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
itt minden tiszta, fehérségben élek, én rád bíztam magam. Hallom a hangodat, bennem megolvad a hullámzó dallam. Mozdulatod lükteti szívem, táncra moccan, rezzen a ritmus rajtam. Én rád bíztam magam. Magam. Én rád bíztam magam. Hallom a hangodat, minden dobbanással forrón üzen a véred. Együtt sírunk, együtt nevetünk, simogatom velem vissza néked. Bíztam magam. Engem is húz a fény, ölel és zsippad karjaimban, csóklak itt az ajkamon, torkomban égnek szonnyadó dalok, de mindez csak rád bízom magam.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A só az ókori világban és napjainkban is egyrészt az étel ízesítésére szolgál, másrészt tartósítószer is, megakadályozza az étel megromlását. A keresztény ember hivatása is ilyen, meg kell őriznünk a világban az igazság, a jóság, a hűség ízét, és nem szabad engednünk, hogy az erkölcsök megromoljanak, az emberi kapcsolatok és a közösségek széthújjanak. A só rejtetten hat, kis mennyiségben elegendő, mégis az egész étel ízét megváltoztatja. A tanítványság tehát nem hangos önmutogatás, hanem csendes, ugyanakkor mélyen ható jelenlét, a hívő ember lelki ízt, tartást ad környezetének. Jézus figyelmeztet a beszédében, ha a só ízét veszti, az ízét vesztett só már használhatatlan. Ez fájdalmas dologra utal. A keresztény ember akkor veszti el ízét, ha hitét csak külsőségként gyakorolja, ha tanúság tétele hiteltelenné válik. A forma, a látszat megmarad ugyan, de a tartalom eltűnik. A tanítvány így már nem tudja betölteni küldetését. Ezért a Jézussal való kapcsolat ápolása nélkül a keresztény élet kiüresedik. Az ima élet, a szentségek rendszeres vétele, a szeretet jó tetteinek gyakorlása, ezek tartják meg bennünk a krisztusi ízt. A világosság képe egy új gondolatot ébreszt bennünk. Itt már nem rejtett, hanem nyílt, szembetűnő hatásról van szó. A világ világosságának lenni azt jelenti, hogy megmutatjuk, hová érdemes nézni, merre érdemes haladni. Jézus a világ világossága, tanítványai tőle kapják a fényt, tehát nem saját ragyogásukban tündökölnek, hanem az Úr fényét tükrözik. Ugyanúgy, mint a hold visszatükrözi a napfényét, mert a hold önmagában sötét, nem bocsát ki fényt, de ha megvilágítják, ha ráesik a napfénye, akkor éjjeli iránytű lesz. A lámpás nem azért ég, hogy takarásban maradjon. A hívő ember hitesen magánügy, nem lehet elrejteni. Nem tolakodó, nem erőszakos, de jelenléte láthatóvá válik a jótettekben, a megbocsátásban, az igazság melletti kiállásban. A keresztény világosság nem öncélú, nem a dicsőséget keresi, hanem azért világít, hogy másokat is az Atya felé vezessen. Úgy világítson a ti világosságtok, hogy látva jótetteiteket magasztalják mennyei atyátokat, mondja Jézus. A jó cselekedett tanúságtétel tehát nem önreklám, hanem mindig Isten dicsőségét szolgálja. A világban való jelenlétünknek nyoma van. Vagy ízt adunk, vagy elveszünk az íztelenségben. vagy világítunk, vagy sötétben hagyunk másokat. A tanítvány nem vonulhat teljesen vissza a világtól, hanem ott kell lennie a társadalom életében és ételében, világítania kell a közösségben, a családban, a munkahelyen, az iskolában. A keresztény ember nem pusztán jóindulatú ember, hanem Krisztust hordozza, és másokat is hozzávezet. Befejezésként még egy fontos üzenet. Jézus nem egyénekhez intézi szavait, hanem többes számban beszél. Ti vagytok. Ez közösségi meghívás. Az egyház egészének az a hivatása, hogy a föld sója és a világ világossága legyen. Nem tökéletes emberek gyülekezete vagyunk, hanem olyanoké, akik Jézustól kapják identitásukat és küldetésüket. A világ akkor ismerheti fel Isten arcát, ha ízes, tiszta, fényből élő, fényt sugárzó közösségként vagyunk jelen a világban. Engedjük, hogy Krisztus bennünk és általunk is ízt és fényt adjon a világnak. Engedjük, hogy életünk, mint a só, szavak nélkül is formáljon, és mint a világosság, ne önmagunkra, hanem az Atyára irányítsa a figyelmet. Uram Jézus Krisztus, te azt mondtad, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Add, hogy soha ne veszítsem el ízemet, amely tőled van. Ne hagyd, hogy hitem kiüresedjen, és világosság helyett sötétséget árasszak. Taníts meg jelen lenni a világban úgy, hogy szeretetem és jóságom által az emberek téged lássanak meg bennem. Hadd legyek só, amely tisztít, és fény, amely irányt mutat. Formáld szívemet, hogy életem jó cselekedetei mindig téged dicsőítsenek, és világosságként vezessék el embertársaimat a mennyei Atyához.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyet dr. Novák István plébános érseki tanácsos főszékes egyházi kanonok mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Énekel Szajkó Anita énekművész. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!